Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати Деву, руно все покрывающее. Радуйся, невесто, не невестная, Девы.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás Ortodox Keresztény egyházi műsort hallhatják. Mai vendégünk Vajna Éliás Márta, az Istenszülő életet adó forrás ikonjának tiszteletéről elnevezett Hévízi Egyházközség kórusának vezetője, valamint az önök által már jól ismert István atya, Magyar István protojerei atya, a Budapest Petőfi téri Nagyboldogasszony Székesegyház vezetőpapja. A mikrofonnál Varga Márta, a Nagyboldogasszony Székesegyház világi gondnoka. Néhány héttel ezelőtt adásunkban Hilárión Volokolamszki metropolita a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson megtartott eukarisztiáról szóló előadását hallhattuk. Mai műsorunkat egy olyan kérdéssel kezdjük, hogy kik az ortodoxok pápája. Ebben a kérdésben Vajnam Éliás Mártát hallják.
Végül is, ki az ortodox pápa? A rövid válasz erre a kérdésre az, hogy többen is vannak. Igen, az ortodox világban nem egy pápa van. Egyetlen, legmagasabb rangú egyházi vezető pedig azért nem létezik, mert valójában nem egy ortodox egyház van. A katolikus egyház saját méretének növelése érdekében építi a sokféle mozgalmat, rengeteg elkülönülő közösséget, többféle rítust és, lássuk be, többféle tanítást magába olvasztó világméretű egyetlen egyházát. Az ortodoxia viszont megmaradt azon az úton, amelyen az apostolok indították el Krisztus egyházát, és amit a mai napig követ az egyház keleten, és követett nyugaton is az első 1000 évben. Az egy, szent, egyetemes és apostoli egyház kezdete itt a földön maga Krisztus személye, aki az apostolokra bízta, majd a Szentlélek az első pünköstkor 3000-re növelte a megváltottak számát, és ezzel létrejött az egyház közössége. Az apostolok nem csak a 12, hanem a 70 apostol is újabb és újabb egyházakat alapítottak szerte az akkor ismert világban. Pannonia területén például Szent Andronikos apostol térített, ő lett Pannonia első püspöke, ő hozta létre az első keresztény közösségeket, sőt, legendáriumából tudjuk, hogy sok bálvány szentét leromboltatott, és a helyükre keresztény templomokat épített. Az apostolok papokat és diákonusokat szenteltek az általuk létrehozott egyházközösségek élére, akik az ő távollétükben is folytatták a keresztények tanítását, a Szent Eukarisztia kiszolgálását, a gyóntatást, a keresztelést, és féltékenyen őrizték a Krisztustól eredő, az apostoloktól kapott írott és íratlan tanítást, a szent hagyományt. Az első 10 évszázad alatt az egyház szervezetileg 5 nagy központ köré épült. A Jeruzsálemi Egyház, az Alexandriai Egyház, a Római Egyház, az Antiochiai Egyház és a Konstantinápolyi Egyház köré. Az egyházak vezetői, mint apostol utódok, a patriarha vagy pápa címet használták, és nem voltak egymás alá vagy fölé rendelve. Mind az 5 egyházi vezető egyenlő volt, mivel Krisztus egyenlő hatalmat adott át összes apostolainak. Mindegyikük a saját egyházát kormányozta lelki és közigazgatási értelemben, és abban is egyetértettek, hogy Jézus Krisztus az egyház örökkévaló feje, aki a Szentlélek útján kormányozza az egyházat, amely így a maga teljességében örökkévaló, szent és tévedhetetlen. Az egyházak azáltal őrizték meg az egységet, hogy a vitás területi, strukturális, jogi kérdésekben az egyetemes zsinatok vitái során kikristályosodott döntéseket hozták meg, és ezeken a Szentlélek által vezetett egyetemes zsinatokon hirdették ki az igaz és örök tanítást az újra meg újra felmerülő eretnekségekkel szemben is. A 11. század elején pedig megtörtént az egyházszakadás. Az egyházszakadás után a római egyház saját külön úton indult el, a négy másik egyház pedig egyetemes zsinatot többé nem tartott, mert így az a zsinat már nem lett volna egyetemes, hanem őrizte tovább és őrzi mai napig az első 1000 év szent hagyományát, tanítását, liturgikáját. A római egyház nélkül folytatódott az ortodox egyházak élő története, vagyis a négy egyház missziós tevékenysége folytán újabb és újabb nemzeti egyházak jöttek létre, amelyek megkapták az autonómiát, és előbb vagy utóbb a teljes önállóságot, az autokefarítást, amikortól kezdve az adott egyházat önálló egyházfő vezette. Jelenleg 15 autokefál egyház létezik az ortodox világban. A konstantinápolyi, az alexandriai, vagyis egyiptomi, az antiochiai, Szíriát és Közel-Keletet jelenti, a jeruzsálemi, az orosz, a szerb, a román, a bolgár, a grúz, a ciprusi, a görög, a lengyel, az albán, a cseh és morvaföldek, és az amerikai ortodox egyház. Az más kérdés, hogy az adott egyház méretének megfelelően milyen titulussal rendelkező főpap látja el az egyház adminisztratív vezetését. Tehát a 15-ből 9-ben patriarchiai rangban, 6-ban érseki rangban van az egyházfő, de mindannyian a saját egyházuk teljes jogú vezetői, tehát a katolikus megnevezés szerint pápák. Természetesen nem abban az értelemben pápák, hogy tévedhetetlennek, vagy Isten fia helytartójának tartanák magukat. Nem. Isten fiának nem kell helytartó, mert jelen van. Az egyház pedig ma is a maga teljességében tévedhetetlen. Az autokefál szó jelentése saját fejű, vagyis saját egyházfővel, egyházi főhatósággal rendelkező egyházi szervezet. Az autokefál egyházak között megvan a teljes dogmatikai és kánoni egység. A dogmatikai és kánoni egység fenntartásához az ortodox egyházak nem tartják szükségesnek semmiféle felettük létesülő központi egyházi szerv, intézmény vagy hatóság megalakítását, és 2 évezredes történelmük folyamán soha nem is érezték annak hiányát. Hiszen az ortodoxia számára annyira valóságos Krisztus jelenléte, hogy egyáltalán nem akarja őt mással pótolni. A mai autokefál ortodox egyházak tehát tanításukban, liturgikus hagyományokban, egyházi felépítésükben, szentségeikben azonosak, szervezetileg viszont egymástól függetlenek, önállóak. Ez a függetlenség és önállóság azonban semmiképpen sem tekinthető fejetlenségnek, hanem valóságos felnőtt, aktív és dinamikus testvéri viszonynak, amely egymás támogatásában, segítésében nyilvánul meg, és természetesen időnként előfordul, hogy egy-egy vita hevében felézzik a levegő. A nemzeti alapon szerveződő, Más-más nyelvet használó egyházak mára már kialakították saját nemzeti arculatukat is. Saját dallamvilággal, egyéni stílusú ikonfestészettel, építészettel, saját vérmérsékletükhöz alakított liturgikus mozgással, dinamizmussal, hangulattal. Ugyanazon az aranyszájú Szent János liturgián egész másmilyen részt venni Görögországban, vagy Romániában, vagy Oroszországban, vagy Grúziában. Olyan, mint a teremtett világ, a természet, a megismételhetetlen változatosság, lenyűgöző tökéletessége és egysége. Nem lehet betelni vele. Befejezésképpen felolvasnám az ortodox egyházról néhány gondolatát Athoszi szentéletű Porfíriosz atyának. Ő 1906-tól 1991-ig élt, Görögország különböző helyein szolgált szerzetes papként. Az egyház kezdet és vég nélküli, örökkévaló, amiként alapítója a háromságos Isten is, kezdet és vég nélküli és örökkévaló. Az egyház teremtetlen, ahogyan Isten is teremtetlen. Az egyház öröktől fogva létezett, már az angyalok előtt, a világ születése előtt, Isten szerteágazó bölcsességének megjelenése. A misztériumok misztériuma. Titokban tartatott és megmutatkozott az idők végén. Az egyház rendületlen marad, mivel a szeretetben és Isten bölcs gondviselésében gyökerezik. Az örökkévaló egyházat a Szent Háromság három személye alkotja. A háromságos Isten gondolatában kezdettől fogva léteztek angyalok is, és emberek is. Mi emberek nem most születtünk, hanem öröktől fogva létezünk Isten minden tudásában. Isten szeretete alkotott minket saját képmásunkra és hasonlatosságunkra. Az egyház részeseivé tett annak ellenére, hogy ismerte hitehagyásunkat. Mindazonáltal szabadságunkat rosszul használva fel, elveszítettük az eredeti szépséget, az eredeti igazságot, és elszakadtunk az egyháztól. Kívül az egyházon, messze a Szent Háromságtól, elveszítettük a paradicsomot, a mindenséget. Az egyházon kívül azonban nem létezik megváltás, nem létezik élet. Ezért Isten, ami atyánk könyörületes szíve, nem hagyott bennünket szeretetén kívül. Ismét megnyitotta számunkra a paradicsom kapuit, és az idők végén megjelent nekünk testben. Isten végtelen szeretetében ismét egyesített bennünket egyházával Krisztus személyén keresztül. Amikor belépünk a teremtetlen egyházba, Krisztushoz jövünk, a teremtetlen világba lépünk. Ez egészen különleges dolog, nem is érthetjük meg. Csak a Szentlélek tud megtanítani erre.
A műsorunk további részében Magyar István protoierei atyát kérdezem, az ortodoxiában megjelenő néhány sajátosságról.
István atya,
Nagyon röviden, mi jellemzi az ortodox teológiát?
Az ortodox teológia sohasem vált valamilyen filozófiai rendszer és a kinyilatkoztatás szintézisévé, hanem mindig az egyházatyák tanításához maradt hű, amely szerint Isten mindig a cselekvő Isten, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak istene, s nem a filozófusoké. Így tehát nem kövesedett meg, befejezett, lezárt rendszerré, hanem élő teológiává lett, hatékony eszközzé Isten kezében. Ha az egyéni hittapasztalat és a közös hit tartalmának személyes formája, akkor a teológia hivatott arra, hogy általános érvénnyel mindenki számára kifejezze ezt a közös tapasztalatot. Annak az igazságnak a hiányában, amelyet az egyház egésze őriz, a személyes tapasztalat nélkülözné a bizonyosságot, az objektivitást, s az igazság és hamisság, a valóság és az illúzió keveréke lenne. A misztika és a teológia az isteni hittitkok személyes átélése, s az egyház tanítása tehát az ortodoxiában nem áll szemben egymással, mint az nyugaton megtörténik a 15-17. Századokban, hanem kiegészíti, támogatja egymást. Az egyik nem lehet meg a másik nélkül, mert ahogyan a teológiától elszakadt misztika szubjektív képzelődésé, sőt, hisztérikus megszállottsággá válhat, ugyanúgy a teológia is, ha teljesen nélkülözi a misztikus alapot, száraz skolasztikává, üres spekulációvá fajulhat. A teológia, a lelki élet, az egyházi normák, az istentisztelet, az egyházi művészet és még sok minden szorosan összefügg egymással. A hittételt addig nem érthetjük meg, amíg nem éljük, vagyis nem imádkozunk. Evagrios egyházatya szerint teológus az, aki tudja, hogyan kell imádkozni. De ha a hittételt imádkozzuk, akkor gyakorlati mindennapi életünké is kell azt tennünk, mert máskülönben teológiánk passzív lesz. Ezt a teológiát pedig Szent Maximus hitvalló a démonok teológiájának nevezte. A hitvallás azoké, akik azt élik is. Amiképpen a teológia és a gyakorlati élet elválaszthatatlan egymástól, ugyanúgy igazi hit nincs szeretet nélkül. Liturgiánkban a hitvallást a következő szavak vezetik be. Szeressük egymást, hogy egyetértésben valljuk, az atyát, a fiút és a szent lelket, az egylényegű és oszthatatlan háromságot. Ezek a szavak pontosan tükrözik az ortodox felfogást, ha nem szeretjük egymást, nem szerethetjük Istent sem, ha pedig nem szeretjük őt, igaz hitvallást sem tehetünk róla, és nem léphetünk be a hagyomány belső szellemébe. Életünk és vallásunk így elszakad egymástól, mert Isten megismeréséhez nem vezet más út, csak az, hogy szeretjük őt.
Az Isten képe hogyan válik személyessé az ortodox hívő számára?
Köztudott dolog, hogy a nyugati teológia racionálisabb, speciálisan elvontabb és tekintélyelvibb, mint a keleti. A keleti teológia viszont a teljes ember átalakulását követeli meg a Szent Lélek hatására, ami új és személyesebb kapcsolatba hozza az embert Istennel, akinek lényege azonban felfoghatatlan marad értelmünk számára, még akkor is, ha szívünkkel érezzük a hatását. Isten megismerésének ez a lehetősége és egyben lehetetlensége fejeződik ki egyszerre az ortodox teológiában. Egyetlen teremtett lény sem ismerheti meg, vagy közelítheti meg Isten legfelsőbb természetét, írja Palamas Szent Gergely, s ezt az abszolút felfoghatatlanságot, teljes transzcendenciát az ortodoxia a negatív, tagadó, görögül apofatikus teológia hangsúlyozott alkalmazásával őrzi meg. Ezt a módszert követi az egyházatyák többsége, de legjobban az Areopagita Szent Dionísziosznak tulajdonított írások fejtik ki. Ezek szerint a teológia útja nem pozitív, ténymegállapító. Az ilyen ismeret tökéletlen, ha hozzánk viszonyítva magasabb rendű és megismerhetetlen dolgokra vonatkozik. A negatív, apofatikus úton viszont éppen a jelenségvilág tagadásával jutunk előbbre Isten felé. A földi ismeretek elvetésével közelebb kerülünk a megismerhetetlenhez, aki végül, mint cél megszűnik számunkra, mert már nem tárgya lesz a tudásunknak, hanem alanya és alapja. Így jön létre misztikus egységünk Istennel. Az apofatikus út tehát szükségszerűen gyakorlati, misztikus is. Az ellenkező, pozitív, görögül katafatikus út a megkinyilatkoztatott igazságok magasabb fokáról való alászállást, lebontást, alacsonyabbra való visszavezetést jelent. Az olyan pozitív megállapítások, hogy Isten jó, igazságos, bölcs, stb. Bizonyos mértékig igazak, mégsem tudják megmutatni az ő belső természetét. Magáról a lényegről semmit sem mondanak, legfeljebb a lényeg körüli dolgokról. Hogy van Isten, az világos, de hogy lényegileg természete szerint kicsoda, az már teljesen meghaladja megismerésünket és tudásunkat, írja damaszkuszi Szent János. Bár lényegileg felfoghatatlan, Isten mégis kapcsolatban van a világgal, melyet teremtett. Nem csak felette, kívüle áll, hanem benne is van, és a teremtett világban. Az ortodoxia különbséget tesz az isteni lényeg és az energiák között, és így magyarázza az ő felfoghatatlanságát, s ugyanakkor a világban való jelenlétét. Isten lényege mindig megközelíthetetlen marad, de energiáiból részesülhetünk. Ezek mind erők működésükben elválaszthatatlanok Isten lényegétől, forrásuk pedig a három isteni személy közössége. Az isteni energiák áthatják az egész teremtést, és ezekkel hozták kapcsolatba a bizánci középkor iszikhasztái az isteni világosság evilági látását. Isten, aki mint a történelem formálója, mindig cselekszik, személyes Isten. Amikor az ember érzi az isteni energiákat, nem valamilyen bizonytalan hatás alá kerül, hanem szinte szemtől szembe a személyes Istennel, aki nem is egy, hanem három személy, Atya, Fiú és Szent Lélek. Közülük mindegyik a szeretet állandó áramlásával a másik kettőben lakozik.
Hallgassunk meg néhány gondolatot a megtestesült Istenről.
Isten nem csak energiái által jött el hozzánk személyesen, hanem úgy is, hogy a Szent Háromság második személye, a Fiú, az ige emberré lett. Az ige testé lett és lakott közöttünk, írja Szent János apostol evangéliumában. Ennél teljesebb, tökéletesebb egyesülés a Teremtő Isten és a teremtett ember között nem lehetséges. A Fiú Isten, Jézus Krisztus megszületése előtt Isten senki sem látta soha. A megtestesülés Isten irgalmasabb, legirgalmasabb és legember szeretőbb cselekedete volt. Egyes ortodox egyházatyák szerint, Szent Maximus hitvalló, szíriai Szent Efrém, Isten akkor is eljött volna hozzánk megtestesült emberként, ha az ember sohasem bukott volna el. De az ember bukása miatt a megtestesülés nem csak a szeretetnek, hanem a megváltásnak a cselekedete is volt, amely a keresztáldozat pillanatában érte el a csúcspontját. A megtestesült Krisztus ortodox megismerésének egyik leglényegesebb vonása, túl a megváltásért való hálaérzeten, Isten dicsőségének érzékelése. Krisztus földi életének két mozzanatában nyilvánult meg különösen ez az isteni dicsőség, az Úr színe változásában, megdicsőülésében és a halottaiból való feltámadásában. Mindkét eseménynek rendkívül nagy fontossága van az ortodox liturgikus és lelki életben. Az Úr színe változása, augusztus 6-a, az egyházi év 12 nagy ünnepe közé tartozik, s a megdicsőüléskor Krisztust körülvevő ragyogás, a nem teremtett világosság döntő fontosságú az ember átistenüléséről, Az isteni világosság földi szemmel való láthatóságáról szóló ortodox misztikus tanításban. Ami pedig az Úr feltámadását illeti, annak szelleme, légköre, hangulata betölti az ortodox egyház egész életét. Nem ortodox teológusok megállapítása szerint is, az ortodoxiát történelmi viszontagságai képessé tették, hogy sok mindent megőrizzen a kereszténység korai időszakának szelleméből. Liturgiája még tartalmazza az Úr feltámadásának azt a kitörő örömét, melyet olyan sok korai keresztény írásban megtalálunk. És egy másik hasonló megállapítás, Krisztus feltámadása a keleti kereszténységben minden teológiai nézetet és igazságot összekapcsol, s egy harmonikus egészé egyesít. Az ortodoxia azonban Krisztusnak nem csak isteni dicsőségét tartja szem előtt, hanem a földi, emberi mi voltát is. Alázatos szeretettel vágyódik minden igazi ortodox hívő a Szentföldre, ahol a Fiú Isten emberként élt, tanított, szenvedett, meghalt és feltámadt. A feltámadás öröme egyáltalán nem kisebbíti az ortodox egyházban a kereszt kultikus fontosságát. Felületes tehát az a szemlélet, mely szerint a kelet csak a feltámadott Krisztusra, a nyugat pedig csak a megfeszített Krisztusra összpontosítja a figyelmét. Ha már különbséget kell tennünk a két szemlélet között, sokkal helyesebb, ha azt mondanunk, hogy a kelet és nyugat másképpen tekint magára a keresztre feszítésre. Az ortodox szemléletmódot világosan fejezik ki nagypénteki énekeink, például a következő.
Simmeron kremater epixilu oennidasi tingin kremasas.
Ma a kereszten függ az, aki a földet a vizekre függesztette. Töviskoszorút helyeznek az angyalok királyára. Hamis bíborba borítják azt, aki az eget a fellegekbe borított.
Sevdi porfiran perivanetem o perivanon
Az ortodox egyház tehát nagypénteken nem csak Krisztus emberi szenvedésére, fájdalmára gondol, hanem inkább arra az ellentétre, amely az ő külső alázata és belső dicsősége között mutatkozik. Ebből fakad azután a legmélyebb nagypénteki gyász közepette is a feltámadás diadalmas optimizmusa. Hódolunk a te szenvedéseidnek, Krisztus! Mutasd meg nekünk a te dicsőséges feltámadásodat is! A keresztre feszítés tehát nem választhatjuk el a feltámadástól, mert a kettő egyetlen megváltó cselekedet. Krisztus kínszenvedéseit és kereszthalálát az üres sír fényében értjük meg, és ezért a kereszt a dicsőséges feltámadás jelképe. Krisztus, ami győzelmes királyunk. Nem a keresztre feszítés ellenére, hanem éppen a keresztre feszítés miatt. Királynak nevezem őt, mert megfeszítve látom, írja aranyszájú Szent János. Örömet jelent az ortodox kereszténység számára, hogy a Krisztus kínszenvedéseinek és keresztáldozatának ezen diadalmas szemlélete újból tért hódít a nyugati keresztény teológiában, lelki életben és egyházművészetben is, fokozatosan kiszorítva a késő középkori eredetű, önmarcangoló, néha érzelgős nyugati szenvedéskultuszt.
Csendüljön fel Hilárion Polokolamszki metropolita Máté passiójának kezdőtétele. Ennek a zeneműnek 2009 tavaszán volt a magyarországi bemutatója a Szent István Bazilikában.
Adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseikre a nagyboldogasszony@marjaradio.hu e-mail címen kaphatnak választ vendégeink. A műsor mai vendége Vajna Éliás Márta, az Istenszülő életet adó forrás ikonjának tiszteletéről elnevezett Hévízi Egyházközség kórusvezetője, valamint Magyar István protojerei atya, a Nagyboldogasszony Egyházközség vezetőpapja volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra. Elköszön önöktől a műsor szerkesztője és vezetője, Varga Márta, a Nagyboldogasszony Egyházközség világi gondnoka.
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!